Kérem, fogadják szeretettel Székely János püspökatyának a Mária Rádió védnökének tanúságtételét.
Az életemnek a legelső meghatározó élményei a családomhoz és leginkább édesanyámhoz kötődnek. Egyik legelső, kicsit homályos emlékképem, amit föl tudok idézni, az, hogy édesanyám ölében ülök. Négyen vagyunk testvérek, de én mindig igyekeztem úgy helyezkedni, hogy minél többször sikerüljön oda bemásznom. És ez a kép nagyon mélyen bennem van, hogy ő átölel, vagy gyakran télen, mondjuk ha buszon mentünk, akkor is szerettem mindig ölébe ülni, kabátjával beburkolt, és mindig azt éreztem, hogy végtelen békesség van, a világ gyönyörű szép. Ezt sugározta ő az egész lényével. És egy másik ilyen emlékkép, ami nagyon mélyen bennem van ővele kapcsolatban. Én nagyon korán elkezdtem ministrálni, már 5-6 évesen rengeteget mentünk a Kistövis utcai templomba, és gyakran a szemem sarkámból figyeltem az édesanyámat, hogy hogyan imádkozik, és azt nagyon éreztem kicsi koromtól kezdve, hogy ez mennyire mélyen érinti őt, milyen sokat jelent neki, gyakran a könnyei megjelentek a szemében. Vagyis éreztem azt, hogy ő onnan merít erőt. Az életének az igazi forrása, titka ott van. Ahogy említettem, ministrálni kezdtem a Tövis utcai Ferences templomban. Kezdettől nekem a templomról az emlékem az, hogy ez egy csoda világ volt, elvarázsolt, nagyon közel állt hozzám. A hangulata, a mélysége az nagyon megfogott kezdettől fogva. Az első plébánost Ferences atyát Gyula atyának hívtak, nagyon-nagyon szerettük, tiszteltük. Egyszer ott tébláboltam a sekrestyébe, és nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. És az atya, aki akkor már idősebb volt, nehezebben is mozgott, egyszer csak azt látom, hogy lekuporodott, és köti egy 6 éves gyereknek a cipőfűzőjét. Döbbenetes volt ezt átélni, az az atya, akit nagyon nagyra tartottunk, a legtermészetesebb módon ezt egy kisgyereknek megtette. Egy másik nagyon meghatározó személyiség volt ott a kántor néni, akit így neveztek, hogy Orgonás Mária, aki harmadrendi szerzetes volt, ezt nem tudtuk róla akkoriban. Azt sem nagyon vettem észre, hogy rendkívül súlyosan beteg, néhány évvel később tolószékbe is került. Én csak azt láttam, hogy nagyon magas, nagyon szép, gyönyörűen, hatalmas hangon énekelt. És hát például egy emlék, ami vele kapcsolatos a sok közül, mise után este azt mondta a minisztránsoknak, hogy maradjunk ott, üljünk be a padokba, mert valami fontosat szeretne mondani. És ott maradtunk 8-10-en, és ő bement a sekrestyébe, és hirtelen minden villanyt a templomban leoltott, vaksötét lett, csak az örök mécses fénye égett. És ő bejött, és valami ilyesmit mondott, hogy Krisztus itt van, mindannyian szólhatunk hozzá. És aztán nagy csönd lett, nem tudtam én még akkor kisgyerekként, hogy mit is kell ilyenkor mondani, de ezeket a perceket azóta se felejtettem el. És hát volt egy harmadik, nagyon különleges, nagyon szimpatikus ember, a sekrestyés, akit Matyi bácsinak neveztünk, ő is egy kereten kívüli ferences volt, tehát mindig civil ruhában jött, egy ideig kint is lakott, aztán egy idő múlva beköltözhetett a Margit körúti kolostorba. Nagyon különleges ember volt, a reggeli misék után majdnem mindig ott maradt a templomban még tenni-venni, és volt a sekrestye mögött egy kis szoba, ő ott reggelizett. Vidéki születésű ember volt, mindig szalonnát, hagymával, bicskával, tátott szájjal néztük, mindig mi is kaptunk belőle, és közben remek jó történeteket mesélt, meg vicceket. És vele kapcsolatban ez az emlékem, hogy a vallásossága, a hitem mennyire természetes volt, nem egy máz. Rajta az egész személyiségének egy vidám, derűs, életerős magja volt a hite, nem egy mesterkélten rá aggatott valami. Ebben a közegben született meg az én hitem, és hát nagyon hamar kimondtam azt is, hogy pap szeretnék lenni. Ez is egy nagyon érdekes jelenet volt, legalábbis az első alkalom, amikor erre emlékszem, hogy ezt kimondtam, az szintén kicsi gyerekkoromban volt, nem tudom pontosan hány éves lehettem. Unoka húgom, akivel nagyon jóba voltunk, megkérdezte tőlem, hogy ha majd megnövök, akkor őt feleségül fogom-e venni. És én azt feleltem neki, hogy sajnos nem lehet, mert én pap leszek. Ugye ez volt az első alkalom, amikor ezt így kimondtam, hogy pontosan hogyan született ez meg bennem, és miért, erre teljesen logikus választ nem tudok adni, és azt gondolom, hogy egyrészt az édesanyámnak a nagyon mély hite, és amit tőle kaptam, másrészt ennek a különleges kis ferences templomnak a légkör, ahol egyszerű emberek, kicsit úgy, mint a pásztorok a betlehemi jászol körül, ott álltak Jézus titka körül, és egy kisgyereknek az útját oda segítették, oda vezették. Úgyhogy egy nagyon szép gyerekkorom volt, nyilván nem volt hiba nélkül a mi családunk sem, de nagyon erős és nagyon pozitív élmények raktározottak el bennem, amiért mind a mai napig nagyon hálás vagyok. Az általános iskola után ferences gimnáziumba jelentkeztem, Szentendrére. Nagyon szép 4 évet töltöttem én el ott, tanulmányi szintben is, de világnézetben is rendkívül színes osztályunk volt, tehát voltak meggyőződéses ateisták is, meg sokféle fiatal ember, de ennek ellenére nagyon jóba lettünk. Nagyon nagy élménye volt a fiatalkoromnak a Margit körúti ifjúsági hittan, és az ottani gitáros szentmisék, ifjúsági szentmisék. Ez Budapesten akkor az egyik legelső ilyen volt, 72 táján indult el, egy atyának a bátorsága is kellett hozzá, Gordos Gáspár ferences atya állt az egész mögött, sokszor kapott is a fejére, mindig voltak ellenőrző emberek, ezt néha tudtuk is, hogy kiül be a hittanórára, láttuk, hogy jegyzett el, vagy a templom előtt ott állt, figyelte, hogy ki jön, ki megy. Tehát volt egyfajta felügyelet, számunkra ez nem jelentett utólag, én úgy tudom, senkinek különösebb nehézséget, az atyának volt néha, azt hiszem. Én magam is megtanultam gitározni ezekben az években, és volt, hogy a Margit körúti templomban én magam is játszottam, rengeteg kirándulásunk volt, lelki gyakorlatok, amik szintén félig meddig illegálisan történtek, de pont ez is hozzájárult, azt hiszem, az élmény nagyságához. Gordos Gáspár atya rendkívül szerette a Bibliát. Nagyon határozottan prédikált, nagyon erős hangon, és néha úgy szitta is a híveket, és fiatal kamaszként ez nekünk nagyon imponált. Az ő politikai bátorsága is, meg a szókimondása. És az is, hogy a Bibliát ilyen bőségesen ismerte és idézte. Annyira, hogy belelkesített engem, és ha jól emlékszem, 14 éves koromban nyáron szinte az egész Ószövetséget végigolvastam a Balatonnál. Szüleim vettek ott egy kicsi házikót. Egy nagyon szép helyen, mind a mai napig előttem van, hogy hasalok a fűben. Egy gyönyörű jegenyesor volt ott a ház előtt, meg a felhők úsztak az égen. És ahogy olvastam a Bibliát, sokszor az a benyomásom volt, hogy nem értettem a részleteket, hogy melyik király melyik ellen harcol, a régi keleti szokásokat és sok minden mást. De a Biblia lényegét azt nagyon is értettem, átéltem, a Biblia hatalmas erejét és szépségét. Nagyon gyakran azt éreztem, mintha odaátról, a felhők mögülről jönnének a Biblia mondatai. Nagyon nagy élménye megint csak a fiatal koromnak a Bibliával való találkozás. Érettségi után én egyből jelentkeztem papnak. Osztályban sokan meglepődtek rajta, a lányok sajnálkozásukat fejezték ki, hogy egy ilyen jóra való ember miért ássa így el magát. Elég jó voltam matematikából, tehát azt várták, hogy valami ilyesmi irányban indulok el. És hát abban az időben kötelező katonai szolgálat volt, másfél évre én is Marcaliba kerültem, ami megint csak egy fontos és pozitív élménye az életemnek. Egyrészt egy nagy rácsodálkozás arra, hogy azon a világon kívül, amit én addig ismertem és éltem kicsit burra alatt ebben a vallásos közegben, ezen a világon kívül létezik egy sokkal durvább meg értékek nélküli világ is. Tehát nehéz volt elsőre akár a beszédstílust elfogadni, meg látni, akár a katonatársaknak az életét. Minket olyanokkal tettek össze, legalábbis kb. Az egyharmada a velünk együtt besorozott katonáknak büntetett előéletű volt, külön azért, hogy kicsit gyötörjenek minket. De hát láttuk azt is, hogy az életük mögött a nagyon durva állarc mögött ugyanolyan emberi szív van. Eleinte mindig úgy húztak minket, kispapokat, ilyesfajta mondatok gyakran hangzottak el, hogy atyám mosson föl. Ha berúgtak, akkor mondták, atyám gyóntasson meg, és tényleg jöttek, és mondták az életüket. Tehát volt ebben egy ilyen fricska, meg gúnyolódás, és nyilván néha sokkal csúnyában is. De ahogy telt múlt az idő, azt éreztem, hogy sokunkat szinte elkezdtek tisztelni, megszeretni. Tehát rácsodálkoztak arra is, és a mélyben én azt éreztem, hogy az ő életükben is van nagyon sok kincs és érték, csak nem olyan közegben nőttek föl, hogy ezt ki tudták volna igazából bontakoztatni. És hát sok nagy élmény kötődik oda. Például kispapokként titokban mindig azt éltünk imádkozni esténként. Ezek is kicsit a katakombák, meg az őskereszténység hangulatát idézték. Egy másik nagy élmény ott a laktanyán belül az volt, amikor fogdába kerültünk. Tilos volt vallásos könyveket tartani. Mi azért csak-csak tartottunk bent ilyeneket, Bibliát és más könyveket. A fogdán egy olyan százados volt, akit viperának hívtak, aki élvezte ezt, hogy kicsit gyötörheti az oda került embereket, és különösen nagyon örült, hogy most két kispap jutott oda, és éreztette ezt a hatalmát meg örömét velünk. És utólag elmesélte aztán a fogdánknak a végén, hogy amikor gyerek volt, akkor még a világháború előtt a plébánia földjein kellett dolgozni az ő szüleinek is. És gyakran átélte ezt, hogy a pap vagy valamelyik templomi ember ott kijön és ellenőrzi, hogy ki dolgozik, ki nem ott dolgozik, elég csúnyán rájuk szól, hogy ne lazsáljanak. És benne akkora düh volt, ahogy ezt látta, hogy a szülei ott izzadnak, és akkor még exercíroztatják őket a plébániáról, hogy kisgyerekként ez megfogalmazódott benne, hogy bosszút fog állni. Ha tud, akkor a papokon ezért bosszút áll, és azt mondta, most nagyon boldog, hogy ez sikerült megtennie, de azt is elmondta, hogy számára egy döbbenet volt látni azt, hogy mi ketten, milyen lelkesen dolgoztunk. Egy elég nehéz munkát végeztünk. Nyár volt, hatalmas hőség, és betonozni kellett, taliskával toltuk, és így dobni kellett föl a zsaluba a betont, és nagyon lelkesen csináltuk. Tehát gyorsan dőlt rólunk az izzadság, és teljesen meg volt döbbenve, azt mondta, hogy soha nem képzelte volna, hogy papok ilyen lelkesen dolgozzanak. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok kapcsolat ott bent a laktanya világában átfordult. Tehát azt éreztem, hogy a gyűlöletből, meg a távolságtartásból nagyon gyakran egy sokkal őszintébb és nyitottabb kapcsolat született. A hadsereg után Esztergomba kerültem a szemináriumba fél évre, ami egy ilyen nulladik év volt, nem is nagyon tudták, hogy mit kezdjenek velünk. Hirtelen négyen voltunk ott ebben a nulladik évben, eléggé szabadon. Három alap dolgot kellett csinálnunk. Egyrészt volt a szemináriumnak egy kis sertéstelepe, és nagyon jól jött az, hogy most négy fiatal ember ott van, úgyis kukoricát kellett morzsolni mindig, és nagyon gyakran mentünk, egy ilyen biciklis kukoricamorzsolónk volt, rettentő jót tett. Nekünk pesti gyerekek voltunk, ez a fizikai munka, annak az alázata, én azt hiszem, hogy nagyon sokat segített és nevelt. Aztán a tanulásban eléggé szabad kezet kaptunk, tehát néhány órát tartottak a számunkra, de egy külön kurzus négy embernek nyilván nem indítottak, és mondták, hogy amihez kedvünk van, bátran vágjunk neki. És közülünk hárman, a négy közül hárman nagyon nyitottak voltunk erre, és elkezdtünk tanulni héberül, görögül egyből, ami ott nem volt kötelező tantárgy, ez nagyon tetszett. Az atyáknak is lelkesen ebbe segítettek. Tehát is egy szép élményem, ahogy a tudományvilága kezdett megnyílni előttünk. És rengeteg időnk maradt még imádkozni. Nagyon hálás vagyok, hogy a kispap éveim így indultak ezen a három pilléren, a tanulás, az egyszeri munka, meg a mély imádság. És hát fél év után aztán látták, hogy ez a három ember nagyon lelkesen tanul, úgyhogy mind a hármunkat fölküldtek Budapestre tanulni, amire nem számítottunk akkoriban. És ez is egy nagy öröm volt, egy új lendület. Budapesten még inkább a tudomány, meg a könyvtár, meg ezek a valóságok nyíltak, meg a számunkra rengeteget olvastam, és próbáltam ebbe még jobban belemélyedni. Aztán harmadik év után kerültem ki 87-ben tanulni Szentföldre 3,5 évre, ami szintén egy nagyon meghatározó élménye az életemnek. Első hónapokban, ahogy kint voltunk, sokáig azt éreztem, mintha egy a föld fölött lebegnék, teljesen életre keltek a bibliai jelenetek, Jézusnak a találkozásai. Nagyon sok helyen, a hiteles helyszíneken szentmisét mondtunk, imádkoztunk. Annak az átélése is nagyon sokat adott, vagy annak a megismerése, hogy a Szentföld éghajlata, növényei, régészeti ásatások milyen döbbenetesen megvilágítják a Biblia egyes mondatait. Mélyen egy új dimenzióban tudtuk a Biblia világát is megismerni. És hát nagyon nagy tapasztalat volt olyan értelemben is, hogy láttuk azt a borzalmas drámát, amit a palesztin és izraeli ellentét jelent. Nagy történelmi tapasztalat is egy ilyen konfliktust közelről látni. Jeruzsálemben szenteltek diakónussá a dormíció, vagy a Szent Sion elnevezésű gyönyörű szép bencés templomban, és az is különleges ajándék, hogy az első palesztin származású pátriárka volt az, aki engem fölszentelt, Michel Szabach, akinek a szentelése egy hatalmas örömünnep volt. Én akkor már kint voltam, és akkora esemény volt ez a palesztinoknak, hogy rengeteg nagy muzulmán vezető eljött, beszédeket mondtak, és szép ünnepség volt. És maga ez a tény, ott átélni a diakónus szentelést, ahol az utolsó vacsora terme volt, ez a Szent Sion templom, ez közvetlen emellett helyezkedik el, tehát az ősegyház szíve, ahol valaha a pünkösdi esemény történt, és a kereszténység elindult, és ahol az első diakónusokat is minden bizonnyal szentelték, az apostolok Istvánt és a többieket. Szüleim is ki tudtak jönni a szentelésre, tehát nekik is ez egy nagyon nagy élmény volt, és utána aztán nekik egy kicsit a Szentföldet meg tudtam mutatni. A papi állomás helyek felsorolása ez hosszú volna, de az elsőt mindenképp szeretném megemlíteni, az Érsekvadkert volt, ahol 2,5 évet töltöttem, és rendkívül hálás vagyok a plébánosomnak is, Néder Gézának, és az ottani palóc embereknek, a plébánia tagjainak, azért, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak. A palóc embernek nagyon nagy szíve van, rendkívül érzékeny. Nekem ez a 2,5 év egy nagyon nagy lökést adott abban, hogy a papságom szépen lendületesen induljon. És ott született meg a cserkészetnek a gondolata. A gyerektáborokban gyakran 100 fő fölött jöttek. Aztán nem sokkal később Kolping család indult, egyházi iskola indult, tehát egy ilyen nagy születés vagy újjáéledési periódus volt ott ebben a faluban. A vallásosság, hála Istennek, ott nagyon erősen megmaradt. Sok palóc falu volt így, szinte 100%-os volt a hittanbeiratás. A volt tanácselnöknek a gyerekei is járogattak hittanra, meg a pártembereknek a gyerekei is. Az egyedüli csoport, akik nem jártak, és akikhez szintén nagyon közel kerültem, a cigányok. Voltak ott, egy elég jelentős roma közösség él, és az ügyeregik nem jártak, és ez eléggé bántott is engem. Kezdtem úgy velük barátkozni, az iskola folyosóin megállítottam őket, kérdezgettem, gitárt vittem, akkor megtanultam tőlük a cigányhimnuszt, néha együtt játszottuk. És úgy érezték, hogy van bennem szimpátia, és lassan beszivárogtak a hittanórákra. Soha nem egyedül, hanem mindig úgy hárman, négyen, mindig egy blokkba úgy hátulra leültek, figyeltek, hogy mi lesz itt. Nagyon örültem ennek, és gondoltam, hogy ennek egy lendületet kéne adni, meg kifejezni az örömömet. Meghívtam a cigány gyerekeket egy külön kirándulásra, a Diós Jenői strandra mentünk el. Nagyon belelkesedtek, tehát ez, hogy külön nekik egy kirándulás, nagyon örültek neki. A legtöbbjük soha életében még ilyen helyen nem volt, úszónadrágjuk sem volt. Ahogy bementek a vízbe, a legtöbb ember, vagy hát nagyon sokan azonnal kijöttek. Aztán, ahogyan a gyerekek kiáltoztak ott a vízbe, hogy atya, atya, akkor látták az emberek, hogy ez egy egyházi dolog, akkor kicsit megenyhültek. Nagyon szép és örömteli nap volt ez. Hazafelé a buszon végig énekeltek. A gyerekek torkuk szakadtából nagyon jó kedvel. És ahogy szálltunk le a buszról, akkor egyik cigány kisgyerek mondta, hogy este menjek el hozzájuk. És így is lett, esti mise után fölmentem, nagyjából egy utcán laktak a cigányságnak a nagy része, úgy is hívták ezt a cigánysor. És hát ahogy ott megjelentem, futótűzként terjedt ennek a híre, hogy itt a pap, és rengetegen abba a kis házba bejöttek, egy normál, egyszerű ház, de vagy 30-40 felnőtt egyből ott megjelent, ünnepi beszédet tartottak a tiszteletemre, hogy ilyen nem volt mióta a világ, hogy a pap eljött a cigányokhoz, táncoltak, énekeltek, fantasztikus tehetségük van néhány kanállal, meg kannával, meg egyébben egyből hangulatot teremteni. Innen eredt a barátságom a cigányokkal. A gyerekek ettől kezdve nagyon gyakran lejöttek a plébániára játszani. Beengedtem őket az én lakrészembe, ha kellett rohannom temetésre egyébre, akkor mondtam, hogy 2 óra múlva jövök, ne csináljanak semmi zűr, de nyugodtan maradhatnak. Soha semmi bajt nem okoztak. A szüleik hálásak voltak, nagyon igyekeztek ennek a bizalomnak megfelelni. És hát aztán sok szép dolog elindult a cigány gyerekekkel. Eleinte az, hogy tehát jártak hittanra, és lettek első áldozók. És aztán elmentünk velük zarándoklatokra is, az első nagy utunk a Szentkút volt, és hazafelé a felnőtteknek, ugye ebben a lelkes hangulatban mondtam, hogy hát szép-szép, hogy a gyerekeik járnak, de az igazi azért az lenne, hogyha ők is valahogyan az úton elindulnának. Lelkesedtek érte, és elkezdtünk egy hittant felnőtteknek a cigánysoron, tehát én jártam föl hozzájuk. Nagyon szép év volt ez, ahogy készültünk velük az első áldozásra. Első fél évben csak a Cefirelli Jézus filmnek diaképeit vetítettem, és egyszerűen meséltem Jézus életét. Rendkívül mélyen hatott rájuk. Második fél évben a 10 parancsot magyaráztuk együtt. Ez is egy nagyon szép és őszinte tapasztalat volt arról, ahogy ők az erkölcsi értékekre kezdtek rácsodálkozni, és erről a maguk őszintességével beszélni. A cigányságra nagyon jellemző az, hogy a hitük valamilyen szint, tehát érzelmi szinten nagyon mély. Rengeteg cigány gyerek van, akiből az édesanyját otthon gyakran hallja imádkozni. Ha valami baj van, elhunytakért, akkor az a legtermészetesebb, főleg idősebb asszonyok fohászkodnak hangosan. És a gyerek ezt hallja. Tehát ők ebben nőnek föl, hogy az Isten létezik, az elhunytakról megemlékeznek. Úgyhogy a nyitottság bennük megvolt, akkor is, hogyha nyilván nagyon sok ponton a keresztény életnek a normáit ők nem tudják nyilván egyből elsajátítani, tehát ehhez is sok idő kell, amíg erre képesek lesznek. A társadalmunkban azt hiszem, hogy van egy mély szakadék cigány és nem cigány között. Egy emberre sokáig így néznek, hogy ő rossz, meg veszélyes, akkor valóban tüskéket nevez. Tehát én azt gondolom, hogy cigányként sokkal nehezebb ezt a határt, ezt az árkot átlépni és hidat építeni, nekünk egy fokkal könnyebb, és talán papként a lehető legkönnyebb ezt megtenni. Tehát a papnak egy különleges esélye van arra, hogy ezt megtegye. Nagyon bátorítanék erre minden papot és minden szerzetest, hogy próbálja ezt a lépést megtenni, megismerni a cigányságot, kicsit a szívükbe belopni magát, és én azt hiszem, hogyha ezt valaki megtette, akkor szinte magától adódik. Tehát nyílnak előtte a kapuk, és látni fogja azt, hogy tudja az evangéliumot is továbbadni. Az érsekvadkerti évek után Rómába küldtek. Magasabb szinten a Biblia tudományát tanulhattam, és hát megint csak egy nagyon nagy ajándék volt számomra a komoly Biblia tudományba beletekinteni. Egy nagyszerű iskolába kerültem, jezsuitáknak a biblikus intézetében Rómába, ahol egy-egy atya egy életen át egy szakterületet tanított, mondjuk János evangéliumát tanított a 40 éven át, tehát olyan mélységekig jutott ebbe bele, ami lélegzetelállító volt igen gyakran. Nagyon nagy szellemi élmény volt a tudománynak a csúcsába egy egész picit beletekinteni. Így kerültem aztán haza, és Budapesten a Rózsák terén lettem plébános helyettes, illetőleg kezdtem el a Budapesti Hittudományi Akadémián új szövetséget tanítani. Rózsákterei időnek egy nagyon nagy élménye a sérült fiatalok közötti oktatás, és hát megint csak nagyon szívmelengető élmények kötődnek oda. Nyilván szószoros értelmében ez nem nevezhető hittannak, a gyerekek egy néhányan nem is tudtak beszélni, volt akinek egy ilyen százszavas szókincse volt körülbelül. De pont emiatt, a korlát miatt, hogy az értelmi kommunikáció nehezebb, őnekik a szívük meg az érzéseik sokkal erősebbek, sokkal nyitottabbak, sokkal közvetlenebbül az örömüket, a szeretetüket sugározzák. Sokat rajzoltunk, játszottunk, amiket ők tudtak. Ez is egy olyan kapcsolat, ami hála Istennek mind a mai napig megvan. Később aztán Budára kerültem, két kis plébániát irányítottam Hidegkúton és Széphalmon. Sok gyerek volt a templomban, erős a Regnum közösség. Ott szép volt ezt átélni, hogy felnőtt hittanok, bibliaórák mind a két plébánián, zarándoklatok, gyerektáborok, tehát egy nagyon eleven életerős egyházi életnek lehettem ott az egyik motorja vagy segítője. És hát így kerültem aztán a központi szemináriumba spirituálisnak, vagyis lelkivezetőnek a kispapok mellé. Ennek a négy évnek, amit ott eltöltöttem, egyik nagy élménye az, hogy akkor tudtam igazán egy-egy kispapnak segíteni, ha emberi módon is tudtam közel kerülni, akár olyan módon, hogy fociztunk együtt, vagy fogorvost szereztem neki, mert vidéki volt, ügyetlen volt, vagy hát nem voltak ismeretségei, hogy hogyan tudna Budapesten elboldogulni. Tehát néha ilyen nagyon emberi dolgokban mellé álltam, elvittem, telefonáltam, stb. Vagy együtt kirándultunk, időt töltöttünk, akkor ismertem meg igazán az egyéniségüket, és akkor tudtam lelki dolgokban is még mélyebben segítségükre lenni. Az Örök Imádás templomban voltam még egy évet ezután, ami abból a szempontból maradandó, hogy ez egy olyan templom, ahol az oltári szentség mindig kint van. Egyedül voltam akkor pap, minden reggel, minden este mondtam a szentmisét, litániát, eltételnél, kitételnél. Nagyon jó keretet adott az egész napnak ez a nagyon erős imádságos kezdet és befejezés reggel és este. Nagyon nagy öröm volt ezt átélni, az Úristennek a jelenlétét. Ezután nevezett ki Verdő Péter bíboros úr Esztergomba. A Szent Anna plébánián másfél évet voltam a püspök szentelése míg, de ez is egy nagyon szép időszak volt, különösen a hétköznap reggeli miséket nagyon-nagyon szerettem, ahova egy annyira derűs, mélyen hívő kis közösség járt, hogy az a nyugalom, meg az a hit, amivel ők jöttek, és ahogy a napok ilyen módon kezdődtek, ez nagyon szép emlékként marad meg bennem is, és azt hiszem, hogy ő bennük is. És hát így jött aztán 2008. január 5-én a püspök szentelés, amit leginkább úgy éltem meg és fogadtam el, mint egy lehetőséget arra, hogy talán azt a a kincset, küldetést, amit az Úristen nekem adott szüleimen sok mindenkin keresztül, ezt egy kicsit tágabb körben tudom adni és kifejteni. És nagyon sokszor valóban ezt élem át, hogy püspökként van lehetőség arra, hogy az ember szava egy kicsikét messzebbre jusson, más erővel vagy súllyal hangozzék el.
Hogyan került kapcsolatba már a rádióval, aminek végül is a védnöke lett?
Nagy öröm volt számomra látni, ahogyan születik a rádió. Tulajdonképp már a megszületés előtt a tervről én hallottam, Roska Péter atya nagyon lelkes álmodója volt ennek a rádiónak, Dul Géza atya. És hát amikor aztán megszólalt, nagyon hamar kerestek is engem azzal, hogy valamilyen műsort esetleg vállaljak el, és elindult a Perikópa. És ilyen módon bejárogattam a stúdióba, ismertem a személyeket is, és átéltem azt a légkört, a hitnek, meg a szeretetnek az örömét, ami körülvette ezt a rádiót. Később éreztem azt, hogy oda kéne állni püspökként is, tehát kicsit hangsúlyosabban a rádió mellé, pontosan azért, hogy jelezzem a katolikus hívők felé, az emberek felé azt, hogy a rádiónak a szellemisége, a vezetése jó, és hogy ilyen módon is segítsem a rádiónak a stabilitását, a megerősödését.
Nem esett még szó arról, hogy hogyan élte meg az első szentmiséjét. Milyen emlékei vannak ezzel kapcsolatban?
Ahogyan említettem, ferences templomokba jártam, és az első szentmisémet is ott a Margit körúti ferences templomban mondtam el. Nagyon nagy öröm volt. Megrendítő akár az, ahogy az ember megáldja mondjuk a saját édesanyját. A lelki vezetőm eljött, ő tartotta a prédikációt. Nem volt még olyan nagy szokás, hogy fogadást vagy ebédet rendezzenek. A saját családi házunkban volt az ebéd, úgyhogy minden szobába megterítettünk, tehát egy ilyen kigyozó asztal volt, és elég sok embert tudtunk így meghívni, de rendkívül egyszerű, meg családias volt, és ilyen deszkákból csináltuk a székeket és az üléseket. Az élmény, ami bennem megmaradt, ott volt az egész gyerekkorom ebben a szentmisében, én akkor 3,5 évig nem voltam itthon, tehát úgy csöppentem vissza, de nagyon jó volt ezt újra átélni, a gyökereimet, amiből valaha a hivatásom elindult.
Azzal, hogy teljesült gyermekkori vágya, ígérete, pap lett, ezzel az élete is másképpen alakult.
Valóban így van, hogyha az Úristennek igent mondunk, annak van egy ára, amit meg kell fizetni, méghozzá nem csak egyszer, hanem nap mint nap. Azt az első igent ki kell mondani, és az oltárra az életünket nap mint nap föl kell tenni. És az ember tudja ezt örömmel meg szeretettel tenni, ahogy Szent Pál mondja, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti. Tehát ha nem bánjuk meg, és nem vonogatjuk vissza, hanem örömmel tesszük, akkor egyrészt Jézus azt mondta, hogy 100 annyit kapunk, ez valóban így van. Tehát nap mint nap átélem ennek a csodáját, hogy nem vagyok senkié, de így lehetek mindenkié. Rengeteg embernek a szíve, az élete megnyílik, és nagyon sok helyen tudok segíteni vagy adni. És átéli az ember azt is az Úristen a 100 annyiban, ez nem csak azt jelenti, hogy testvért és embereket ad, hanem leginkább önmagát. Volt egy nagyon jó fiatalkori barátom, aki az ifjúsági hittanai lány, akivel szintén nagyon jóban voltunk, és amikor pap lettem, akkor volt egy ilyen mondata, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy szerinte a karácsony az leginkább a papoknak ünnep vagy ajándék. És ezt azóta sokszor átéltem mondjuk egy évféli misén, hogy a pap, akinek nincsen saját családja, talán sokkal mélyebben vagy drámaibban átéli ezt, hogy Isten önmagát adja nekünk, adja nekem. Tehát ebben a 100 annyiban leginkább ott van maga az Úristen, aki a kenyérben nekünk adja önmagát, a kereszten értünk adja önmagát.
Emlékezik még az első átváltoztatásra, úrfelmutatásra?
Kicsit magam előtt látom magamat, ahogy ott állok. Egyrészt nagyon fiatal voltam, és nagyon életerős valaki, és az egész miséből valahogy ez sugárzott, azt hiszem meg a fényképekről is látszik. Nagyon erős hangom volt, a prefációt is úgy énekeltem, hogy zúgott az egész templom. Tehát benne volt egy ilyen nagy öröm, nagy erő. És hát nyilván ennek a főleg mondjuk amire emlékszem, az nem is annyira az átváltoztatás, hanem az Úr, tehát ahogy fölemeltem a Szentostját, szeretem mindig jó magasra föltartani, és egy kicsit ott megállni, és mindig azt érzem, hogy Jézus az, aki emel engem, nem én tartom őt. Nagy élmény, fiatalos élmény volt, tehát talán nem, még nem az a nagyon mély megrendülés, hanem ennek az öröme, hogy az Úristen elfogadott, és indulok pásztornak. Tehát nagyon feszült bennem az erő, hogy tehessek az Úristenért valamit. Uram Jézus, hálát adok a szüleim, elsősorban édesanyám szeretetéért, a gyermekkoromért. Hálát adok azért, hogy megalkottál, hogy nevemen szólítottál. Hálát adok, hogy erre tudtam akkor kisgyerekként igent mondani. Segíts, hogy mindig tiszta tükör lehessek. Átragyoghasson rajtam a te fényességed. Áld meg mindazokat, akikhez vezetsz. Segíts engem, hogy az örömüket, a bánataikat meg tudjam érteni. Előbbre tudjam őket segíteni a te szereteted útján. Amen.
Amen.
Kedves hallgatók! Székely János püspökatyának, a Mária Rádió ügynökének tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Hírpercek.
Híreinket hallják, a mikrofonnál Stassny Eszter.